Szép napot mindenkinek, ez a Siemens Világ podcastunk, Intralogisztika 4.0. Boros Péter, a Siemens Zrt. Intralogisztikai szakértője van itt a stúdióban. Ez egy nagyon szép szakma. Belástam magam az elmúlt két napba. Ez a raktározás 4.0 tulajdonképpen, nem?
Azzal lenne érdemes kezdeni, hogy tisztázni magát a fogalmat, hogy mit is jelent ez. Az intralogisztika az épületen belüli anyag és információ áramlást jelent, tehát gyakorlatilag minden olyan dolgot, ami mozog a telephelyen, a gyáron belül egy intralogisztikai központban.
Mennyiben más ez most, ez a technika, technológia, mint volt régen a raktározás?
Itt hatalmas ugrás kell elképzelni, de onnantól kezdve, hogy itt kockás füzetben vezeti a Józsi bácsi, hogy mit adott ki a raktárból, onnantól egy olyan szintre ugrottunk a 4.0-val, ahol már gyakorlatilag szinte csak rá kell gondolnunk, vagy meg kell érinteni egy kijelzőn egy gombot, és oda jön a kezünk közé, vagy alá az áru. Tehát tényleg arról beszélünk, hogyha valaki a telefonján egy webshopban megrendel egy árut, akkor valahol megmozdul egy robot, az ott valamit csinál, egy szállítópályán keresztül eljut valahova az a információ, az az anyag, és mondhatni, hogy viszonylag kis hiba százalékkal nagyon gyorsan a kezünk közé kerül az
áru. Mert közben
áru.
Nézik, mérik, visszaküldik az adatot, ellenőrizni tudom, hogy az történt, azt hozták, nem másikat hoztak, tehát az emberi tényezőt, a hibák számát csökkenti tulajdonképpen minimálisra. Ez történik nagyjából, nem?
Pontosan. Igen, igen. Tehát tényleg nagyon-nagyon le van minimalizálva annak az esélye, hogy hiba csúszik a rendszerbe.
A COVID, meg az, hogy az elkereskedelem így felfutott, az nyilván az egész világon, Európában, Magyarországon is egy óriási lökést adott ennek a technológiának, ennek a lehetőségre, egyáltalán az intralogisztikának. De a Siemens ökoszisztémában te vagy ti hol helyezkedtek el? Aztán érdemes végig beszélnünk.
Ez az ökoszisztéma kifejezés arra utal a Siemensen belül, hogy mi a partnereinkkel együtt egy olyan csoportot, vagy nem is tudom, tehát egy olyan közösséget alkotunk, akik megoldást tudnak adni a partnereknek, a végfelhasználóknak. A Siemens a technológiát adja ehhez, a know-how-t, azokat a ipari automatizálási eszközöket, motorokat, vezérléseket, PLC-ket, amik ennek az egésznek gyakorlatilag a mozgató rugói, tehát úgymond az adja az egésznek, tehát hogy megmondja, hogy mikor mit kell csinálni, vagy maga az, ami végrehajtja a mozgást. Így van, tehát a motorok, frekvencióváltók és hajtástechnikai eszközök.
Magyarország most hol tart ezen a piacon, és egyáltalán mennyire fejlett, mire van igénye, mi történt az elmúlt időszakban?
Ahogy említetted, itt a COVID hatására óriási felfutás történt. Itt több tényezős a dolog, tehát alapvetően a nemzetközi vállalatok is előszeretettel fektetnek magyarországi létesítményekbe. Rájöttek a cégek, a gyártó csarnokok, hogy érdemes beruházni automatizálásba, tehát azt gondolom, hogy ez most nagyon-nagyon felfutó ágon van, és itt a következő 10-20 évben rengeteg automatizáláshoz, intralogisztikai automatizáláshoz kapcsolódó beruházás várható.
Hát ha csak arra gondolok, hogy ugye munkaerőhiány, szakképzett munkaerőhiánya, meg arra gondolok, hogy energiahatékonyság, meg az energiaárak elszabadulása, ez mind a két tényező végül is ennek a piacnak kedvez, nem? Vagy ennek a szektornak, ágazatnak kedvez.
Így van, igen. Tehát, hogy jellemzően igény van arra, hogy sokkal több árut mozgassunk meg sokkal kevesebb idő alatt, jobban kihasználjuk az adott helyet, és ugye nincs elég ember arra, hogy ezt az egészet megtegye, tehát ez összességében húzza magával azt, hogy érdemes automatizálni.
Lehetünk egy kicsit rögtön gyakorlatilag, így a podcast elején, mert mutattál nekem egy 3-4 perces videót, ez azt hiszem egy Jászberényi üzem, és azt olvastam erről a raktárbázisról, hogy ilyen tulajdonképpen Magyarországon nincs is több ennyire automatizált vagy robotizált raktárbázist. Ez valami tényleg hihetetlen volt, és hihetetlen az adatok, a számok is. Mi történt Jászberényben?
Az történt, hogy keletkezett egy olyan igény, amit már csak egy automatizált rendszerrel lehetett lefedni. Gyakorlatilag faltól falig robotok mozognak állványrendszerek között egy nagy automata raktárban, és a raktárosoknak mindössze egy érintő kijelzőn kell megnyomni a gombot, hogy szeretnének kommissiózni, és gyakorlatilag a robot előre hozza a dobozt az áruval, és nekik csak egyikből a másikba át kell pakolni.
Majd nézzük meg itt az adatokat, meg számokat, mert láttam egy riportot a tulajdonossal, és azt hiszem, hogy az igazgató valaki elmondja, hogy mit hozott végül is ez a változás. De mi az igénye a partnereknek? Én az autópályán elhadva csak óriási dobozokat látok az úton. Gombamot szaporodnak, ezt mindenki tudja, ezek a logisztikai bázisok, raktárbázisok. Hogy mi van benn, azt viszonylag kevesen tudják, hát tudja a szakma, meg tudja, hogy az, akinek ott dolga van nyilván. De mi most az igény? Tehát, és mely szektorokból érkezik leginkább az igény felétek, hogy automatizáltok és az intralogisztikai lehetőségeket mutassátok meg?
Ez nagyon változatos, ugye Magyarországon nagyon erős az autóipar, tehát az biztos, hogy ez egy olyan ágazat, ahol az igény is nagy, és úgymond van rá keret is, hogy ilyen rendszerekbe fektessenek, de egyre több helyen megjelenik. Tehát hogyha csak elmegyünk mondjuk az M0-án a Tecser környékén látható két hatalmas nagy épület, ez a JISC-nek a raktára, ami olyan szempontból is nagyon érdekes, hogy ez egy úgynevezett siló szerkezetű raktár, hogyha valaki esetleg már az építkezés közben is elhaladt arra, akkor láthatta, hogy egy hatalmas nagy áványrendszerről beszélünk, és gyakorlatilag ez csak be van burkolva. Tehát ez maga az épület. Az, ha jól emlékszem, 200 ezer raklapnak a tárolására képes, és mindezt robotok végzik. Tehát Siemens megoldásokkal készült, ez egyébként Európa egyik legnagyobb beruházása jelenleg, és a Siemens technológia vezérli azt a teljesen automatizált folyamatot, hogy adott esetben egy bármilyen bútort, vagy az ő terméküket egy gombnyomásra kivehető legyen a logisztikai központból.
Nyilván mindenki hatékonyságot akar növelni, takarékoskodni akar, és kevésbé akar beruházni. Ez egy matematikai egyenlet nyilván, hogy bele kell tenni valamekkora pénzt, és aztán megjön az eredmény, majd viszonylag hamar, sőt láttam megdöbbentően gyors megtérülést is az intralogisztika esetében. Honnan tudják a partnerek azt, hogy nekik most kell fejleszteni, és milyen irányban kell fejleszteni?
Ez egy érdekes kérdés, mindig az adott területtől függ. Tehát én nem mondanám azt, hogy mindenhol érdemes beruházni egy teljesen automata megoldásba, de ugye ennek vannak szintjei. Tehát jellemzően, hogyha már rendelkezésre állnak az adatok, tehát van valamiféle adatbázisunk.
Ez az első pont akkor, hogy egy adatra van szükség, sok adatra van szükség.
Így van, igen. Tehát ha már van egy Excel tábla, amiben valamennyire nyomon követhetők az adatok, és tudjuk, hogy mit szeretnénk nyomon követni, akkor az már egy jó kiindulási alap ahhoz, hogy elkezdjünk automatizálni, és nem feltétlenül kell az óriási nagy rendszerekbe gondolkodni, hogy akkor jön a dózer, mindent ledönt, és akkor egyszer csak felépítünk valami teljesen újat, hanem elég kis lépésekbe ezt megtenni. Tehát felépíteni mögé egy adatbázist, egy szoftvert, egy raktármenedzsment szoftvert beintegrálni. Jöhetnek a kisebb anyagmozgatások, egy-egy feladatnak a megvalósítása, automatizálása, és innentől lépésről lépésre haladva el lehet jutni addig, hogy egy teljesen automatizált rendszerünk legyen.
Mi az, ami meggyőzi a partnereket? Mert nyilván mindenkinek van komfortzónája, és évtizedes gyakorlata, ugye a raktározásban, vagy az intralogisztikában, és akkor ebben elég nehéz kimozdulni. A dolgozóim is tudnak valamit, rendelkeznek kompetenciák, most valami egészen mást kell megszokni. Lehet, hogy nem is lesz ott már rájuk szükség, valami egészen más, jön egy robot, jön egy mesterséges intelligencia, de mi az, ami meggyőzi őket a folyamatban? Egyáltalán ilyen kapcsolatfelvétel, és egy ilyen beszélgetés, és egy ilyen fejlesztés hogy kezdődik, hogy indul el?
A számok tudnak meggyőzően hatni, tehát mindenképpen a hatékonyság, amit szimulációval tudunk kimutatni. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy amit úgymond az ügyfél megálmodott, vagy amit mi javasoltunk, azt először egy virtuális környezetben építjük fel, és ugye ebből kimutatható az, hogy egyrészt neki mennyi lesz a energiafelhasználása, mennyi lesz a megtérülés, mennyivel használja ki jobban a helyet, és ezek a számok azt gondolom meggyőzően tudnak hatni, mert ebből nagyon gyorsan lehet arra következtetni, hogy megírja neki az adott beruházás, esetleg változtassunk rajta, kisebb, nagyobb legyen, és sokszor már a beruházás közben, vagy mondjuk az ajánlati fázisban már nőnek az igények. Tehát, hogy elindulunk azzal, hogy legyen egy egyszerű rendszer, és eljutunk odáig, hogy kiderül, hogy mégiscsak egy magasabb szinten kezdünk el.
Tehát a Jászberényi raktár esetében ott azt mondta az üzemeltető, hogy ugye neki volt 27 ezer négyzetméter klasszikus raktár lehetőség, és most 600 négyzetmétert automatizáltatott, vagy ha jól mondom, hogy a Siemens-szel tulajdonképpen, vagy modernizáltatott, vagy itt most jött be az intralogisztika 4.0, és ez hozott neki 30%-ot. Ez valami megdöbbentő, és ezt nem ti mondtátok, ezt ő mondta, úgyhogy kénytelen vagyok elhinni neki, ez óriási. Tehát nyilván elhiszem, hogy menet közben jön meg az ét. Ez hogy lehet elérni egy ilyen kis területen egy ekkora megtérülést?
Ami hatalmas nagy előnye ezeknek a rendszereknek, hogy a tároló helyet nagyobb mértékben ki tudja használni, tehát egyrészt sokkal kisebb helye van szüksége, helyre van szüksége egy robotnak ahhoz, hogy bemenjen a polcsorok közé, mint adott esetben egy targoncásnak. Ezáltal ugye sokkal több polcrendszer fér be ugyanakkor a egységnyi méretű helyre. És mindezt plafonig lehet építeni. Tehát tényleg a mennyezetig érnek a...
Tehát faltól falig ki lehet használni a dobozt, ugye ezek szerint?
Így van, igen. Tehát hogy úgymond sokkal kevesebb levegőt tárolunk, ezáltal sokkal hasznosabb lesz egy ugyanakkora hely raktározás szempontból.
És azért jó nagy doboz volt az a Jászberény, mert ezt olvastam, hogy 11 milliárdos készlet van, és 30-35 kamion naponta, tehát hogy nyilván nem mindegy, az sem mindegy, hogy mennyire pörög az áru. Tehát ha ebben is segít, tehát az idő tényező is számít nyilván, akkor ez is növelheti a hatékonyságot, a megtakarítást.
Igen, és itt gyakorlatilag már piaci versenyről, meg piaci előnyökről beszélünk, tehát hogyha megnézel egy valamilyen autóalkatrészt forgalmazó céget, ahol gyakorlatilag 10 percenként van kiszállítás, ott azért az idő tényleg egy olyan tényező, ami fontos olyan szempontból, hogy az ő termékük kerüljön leszállításra. És ez elérhető egy egyszerű szortírozó pályával, nem feltétlenül kell csak automata raktárokban gondolkodni.
Amit mutattál, ez a demo, az is nagyon klassz. Arra hogy reagálnak a partner, amikor megmutatjátok neki, és hogy készül el? Mert végülis kifordítottad a monitort, és ott láttam a saját raktáramat, a saját üzememet, ugye 3D-ben mindenféle lehetőséggel, hogy mennek a szalagok, hogy veszi le, mit tesz bele, mikor mér vissza. Tehát mindent ott rögtön láttam, kontrollálhattam, láttam azt, hogy a raktárosnak hogyan van lehetőség az egészbe belenyúlni, hogyan tudja ezt ellenőrizni, tehát az élő ember az hogyan kapcsolódik a rendszerhez, hol van visszajelzési lehetőség. De mit szólnak a partnerek, amikor azt látják, hogy ott az ő raktáruk, és látják már azt élőben tulajdonképpen, hogy fog működni, ha berendezitek a saját eszközeitekkel.
Én azt gondolom, hogy ez nagyon meggyőzően tudhatni. Azért ez nem minden esetben történik így, hogy egyből egy ilyen 3D-s szimulációt...
Meg hát nyilván ennek elő a készülete vannak, el is kíváncsi, hogy ez hogy készül el a ti részletekről.
Igen, tehát ez nagyon fontos, hogy meg kell ismernünk az adott folyamatot, bele kell látnunk, hogy ez is megint csak adatokra van szükség, mérni kell, számítani kell, hogy tudjuk a termékeknek a méretét, a anyagáramlás sebességét, és ez kimerült egy egyszerű kétdimenziós szimulációba. Ugye ennek a legnagyobb előnye gyakorlatilag az, hogy mondjuk egy éves működését az adott raktárnak le tudjuk szimulálni néhány másodperc alatt, tehát hogy mindenképp itt is az idő, a másik pedig, hogy már amikor elkezdünk erről az egészről beszélni, akkor megnézhetünk különböző megoldásokat, és akkor kiderülhet, hogy hol vannak a szűk keresztmetszetek, hol szükséges módosítani, és a végére egy olyan kiforrott rendszertben kezdhetünk el gondolkodni, amit nem kellett úgymond plusz költség árán megépíteni, hogy rájöjjünk, hogy ez mégsem a legmegfelelőbb ide.
Hogyan tudjátok támogatni a megrendelőt abban, hogy jól döntsön? És mi a jobb, vagy mi a rosszabb, hogyha már vannak adatok, nyilván az nektek könnyebbség, de mi vagy, ha valakinek nincsenek adatai, vagy nincs annyi adat, ami nektek szükséges, akkor kimegy a csapat, és akkor ott elkezd mérni, figyel.
Igen, ilyesmit képzelj el, vannak partnereink, akik ilyen szolgáltatásokkal rendelkeznek, tényleg úgymond oda költöznek a partnerhez, megfigyelik a folyamatokat, jegyzetelnek,
és adatokat és adatokat szolgáltatnak tulajdonképpen nektek a munkához, nem?
Így van, és ugye minél több ilyen projektet viszünk véghez, vagy akár csak kisebb rendszert, hogy abból mind lesznek új tapasztalatok. Tehát sokszor már nem a nulláról kell elindulni, hanem tudunk egy alkalmazást, tudunk egy felhasználási területet, és ott már nem a nulláról elindulva tudjuk, hogy mégis milyen irányba érdemes belekezdeni.
Mekkora piac ez most a világon és itt Magyarországon? És mik a legfontosabb fejlesztési, fejlődési irányok?
Egy piackutatás alapján a globális raktárautomatizálási piac értéke 2020-ban közel 30 milliárd dollár volt. Óriási mértékben nő az igény az ilyen megoldásokra. Nagyságrendileg éves szinten olyan 12-18%-kal nő ez a piac. Nagyon-nagyon megnőtt az igény a mobil robotokra, az AGV-kre, az automatizált megoldásokra, akár egy egyszerű szállítópályától, vagy szortírozó rendszertől indulva, az egészen komoly, teljesen automatizált raktára ki.
Most azt is érzékelitek egyébként, hogy ahogy az energiárak elszálltak, ennek megfelelően jönnek a partnerek, és mondják azt, hogy most már mindenképpen ezen is takarékoskodnom kell, valamit még meg kell takarítanom, nyilván beruházás árán is. Akár igen, üzemanyag, akár fűtés, akár bármi más.
Általában a villanyszámla a legkritikusabb egy ilyen területen, és ez is egy olyan terület, amiben tudunk segíteni. Tehát itt az energiahatékonyság mindig is egy kiemelt szempont volt egy ilyen automatizálási rendszer kapcsán, és a Siemensnek vannak olyan megoldásai, ami ezen tudnak segíteni. Ugye, ahol anyagmozgatás történik, ott jellemzően valamilyen motor, egy hajtás végzi ezt a mozgatást, hogy amikor fékez mondjuk egy szállítópálya, vagy egy robot az automata raktárban, akkor ezt az energiát
visszanyeri, vagy fölemeli, ugye, és amikor lejön, akkor ugye ez a nem targonca, mi ez, ami az emelő, amikor lejön, igen, ezt rakadó, már megtanultam egy másik Siemens podcastból, amikor lefele jön, az erőt visszanyeri tulajdonképpen. Igen. Nyilván ez egy régi dízeles, vagy nem tudom milyen erőgép, nem így működött, meg nem így működik.
Igen, ezt hasonlóan kell elképzelni, mint az elektromos autóknál, igen, amikor fékezünk, azt az energiát tudjuk hasznosítani. És ez így működik most már a raktárakban is, meg az anyagmozgatásnál, tehát amikor épp a rendszer, ugye mivel itt nem folyamatos anyagáramlás történik, hanem jellemzően mindig indulunk, mindig megállunk. Ugye amikor indulunk, van egy óriási nagy teljesítményigény, amikor meg megállunk, akkor egy teljesítmény többlet. Na most ezt lehet úgy csinálni, hogy úgymond összehozzuk a keresletet a kínálattal. Igen, tehát az egyik robot fékez, a másik robot akkor indul el.
Amikor kész van egy ilyen beruházás, akkor utána milyen támogatást ad még a Siemens? Tehát mi marad a kapcsolata meg? Milyen kapcsolat marad a megrendelővel?
Van egy szolgáltatásunk, amit úgy hívnak, hogy rendelkezésre állási szerződés. Ez mindenképp hasznos olyan szempontból, hogy ha bármi problémája van az ügyfélnek, akkor azonnal kereshet minket. Szerződésben rögzített X órán belül a Siemens reagál, küldjük az alkatrészt, küldjük a szervizmérnököt. Tehát tényleg ugye sokan félnek attól, hogy mondjuk egy ilyen rendszer, hogyha megáll, akkor majd így összeteszik a kezüket, és akkor hoppá, mi tévők legyünk. Na, ezen tud segíteni a Siemens.
Egyébként a felügyelet, a távfelügyelet is működik?
Igen. Tehát ezek a rendszerek általában PLC-vel vannak vezérelve, ugye programozható logikai vezérlővel, kommunikál valamilyen fölöttes raktárirányítási és vagy vállalatirányítási rendszerre, amihez általában van hozzáférésünk. Tehát ezt úgy kell elképzelni, ha csak bemegyünk mondjuk ide Nagy Tarcsán az egyik villamosipari nagykereskedő partnerünk, aki szintén most ruházott be egy óriási nagy automata raktárba, gyakorlatilag a telefonunkról el tudjuk indítani a rendszert, megállítani, és ez nem kell ugye a helyszínen lenni, hanem akár ezt távolról is megtehetjük. Ha van az ügyfélnek a kérdése, akár olyan megoldásokat is el lehet képzelni, hogy mondjuk egy VR szemüveget felvesz a helyszínen lévő szakember, és távolról egy mérnök segíti a munkáját.
Ez volt a távgyógyászat. Ugye lehet, hogy a világ másik végéről műtenek engem most már automata robotokkal, akár itt mondjuk Magyarországon vagy Európában bárhol. Igen. Ez egyébként a jövő, vagy ez lehet a jövő? Az, hogy már ott senki, nem kell ott sem lenni senkinek egy ilyen raktárban, vagy minimális személyzetnek kell ott lenni? Az előbb kérdeztem azt, hogy ennek a technológiának mi a jövője, vagy hová tart, mi fejlődik, hogyan fejlődik?
Igen, én azt gondolom, sőt, tehát egyértelműen látszik az, hogy ez a jövő. Tehát mindenképpen ebbe az irányba haladunk. Persze nem gondolom, hogy ez mindenhol csak és kizárólag itt így fog végbe menni, és ez fog történni, de mindenképp a nagyvállalatok és a KKV szektorban ez el fog terjedni.
Beszéljünk egy picit a megtérülésről, meg a számokról, mert azt mondtad, hogy az a leghatásosabb, hogyha az ember ilyenkor számokat mutat. Én azt láttam, hogy akár 20%-os hely megtakarítás lehet az automata raktár esetében. Ez hogy jön ki?
Ez úgy jön ki, hogyha összehasonlítjuk mondjuk egy hagyományos raktárral, ugye, ahol raklapokon tároljuk polcrendszereken az árut, utána, hogyha megtörténik egy beruházás, akkor ugye egymás mellé lehet tenni a két
ezt
számot.
Mondod, hogy szűkebb hely, ugye, és akkor faltól falig lehet pakolni, tehát akkor így jön ki a 20 vagy akár 20-valahány százalék, ugye?
Igen. És tehát ugye, ami hely megtakarítás, az egyben költségmegtakarítás, egy energiahatékony megoldás, megint csak költségmegtakarítás, és ugye mindez azt erősíti, hogy rövid megtérülésekkel számolhatunk, tehát tényleg akár egy nagyobb rendszer esetében is az a tapasztalat, hogy akár egy-két év alatt megtérül a beruházás.
Milyen aggályai lehetnek, vagy milyen aggodalmai lehetnek a partnereknek, amiről ilyenkor beszélni kell? Ami nyilván adódhat információ hiányból is, mert hát nem intralogisztikai szakértők azok, akik ezeket az alkalmazásokat megvásárolják.
Talán az egyik ilyen lehet, amit említettem, hogy mi történik, hogyha megáll a rendszer. Erre van megoldásunk, illetve partnereinknek is vannak olyan szervizszolgáltatásai, amik ilyen esetben segíthetnek. És ugye nyilván, amikor megtörténik egy ilyen rendszernek a telepítése, akkor ott a helyi személyzetet, a karbantartókat is oktatásban részesítjük, ezért úgymond egy egyszerűbb hibát akár mi távolról, akár ők a helyszínen orvosolni tudnak.
Az nem lehet aggodalma a partnereknek, hogy ilyen kompetenciákkal rendelkező saját szakembereik nincsenek, ezért akkor nyilván át kell valamilyen módon képezni a mostani kollégákat?
Ahhoz, hogy egy ilyen rendszert valaki üzemeltessen, nem kell az, hogy valaki bit szintjén értsen a dolgokhoz, tehát valószínűleg nem kell majd soha belenyúlni a PLC programba, nem kell olyan jellegű tudást felszippantani, ami tényleg mondjuk egy ilyen villamosmérnöki szint, hanem azért nagy valószínűséggel olyan hibák fordulhatnak elő, hogy be kell zsírozni a görgőt, ki kell cserélni a láncot, vagy esetleg, de nem is tudom, valami megtisztítani a szenzort, hogy jobban érzékelni.
Tehát a meglevő kollégák, a rendelkezés álló kollégák ezek a feladatokat el tudják nagy részben látni.
Igen.
Térjünk egy picit vissza arra a szimulációra, mert az fantasztikus élmény volt nekem, bár tényleg nem ez a szakmám. Nyilván, ha megvan ez a szimulált program, és megvan a régi, ami még ketyeg abban a raktárban, vagy abban a nagy dobozban a meglevő módszer, akkor a kettőt össze lehet vetni, ugye? Tehát tesztelem és számolok. Tehát a tulajdonos és a partner is számolni tud, és látja a különbözőségeket. Azt gondolom, hogy ez is hatásos lehet, nem? És ez így működik a gyakorlatban is?
Igen, pontosan így működik, és ami pedig egy külön szépség ennek a szimulációnak, hogy nem csak az ideális működés, de a hibákat is le tudjuk szimulálni. Tehát tényleg olyan szintig el lehet menni, hogy mi van akkor,
ha megáll a szalag, ha nem jön a robot, ha nem az van benne a dobozban. Látom, hogy sorozat, hogy jönnek a kék dobozok, ha nem az van benne, kisebb a súlya, vagy eltűnt valami, így?
Így, igen. Tehát tényleg, hogyha mi történik, ha elromlik egy szenzor, ha leesik egy láda, de tényleg olyan szintig, tehát hogy ott van az operátor, és le tudjuk szimulálni azt, hogy milyen irányba mozog, be fogja ütni a könyökét a polcrendszerbe, stb. Tehát tényleg egészen apró, mondjuk úgy csavar szintig le lehet menni egy ilyen szimulációba, és megnézni, hogy mi lenne, ha.
Nagyon sok ilyen izgalmas kihívásotok? Most tényleg a ti életetekben mi jelent kihívást? Ott vannak ezek a hatalmas dobozok. Hát vagy van benne egy működő raktárbázis, vagy nincs. Tehát zöldmezős, vagy nem zöldmezős, ugye a doboz. De mi az igazi kihívás?
Amikor tényleg nem egy adott részfolyamatról beszélünk, hanem mindennek mindennel kommunikálnia kell, mindennek mindennel szépen együttműködnie, együtt dolgoznia, és ezt az egészet beleintegrálni a végfelhasználónak a rendszerébe.
Ráadásul úgyis a végfelhasználó akár több szinten is megkaphatja ezeket az adatokat, ugye ezeket a képeket végül is. Ugye megkaphatja ott az operátor, a raktáros, megkaphatja az igazgató, a nem tudom, logisztika vezetője, tehát nyilván mindenkinek az a fajta adatcsomag jár, amire szüksége van, nem?
Így van, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy adott esetben az a rendszer, ami itt az egész fölött van, az tartalmazza a termelési adatokat, az energiafelhasználást, a minden egyebet, akár a digitális ikertestvérét ennek az egész rendszernek, tehát tényleg a virtuális valóságban látjuk ugyanazt, ami a valóságban történik, és ugye ebből mindenki azt figyel, vagy azt jelenít meg, ami számára fontos. Ezeket a szimulációkat nem csak arra tudjuk felhasználni, hogy kimutassuk számára, hanem utána ezen tudunk dolgozni. Tehát adott esetben döntünk egy rendszer mellett, közösen az ügyfélel, ugye azt mondjuk, hogy akkor ebbe az irányba haladunk, és ugye elkezdődik az egész folyamat, az anyagbeszerzés, a tervezés, stb. De ugye ezt a modellt felhasználjuk arra, hogy egy szimulációba, tehát ezt úgy kell képzelni az egészet, hogy egy számítógépen fut egy szoftver, amin mozognak a 3D-s objektumok, fut rajta egy másik szoftver, amin pedig fut egy PLC, egy szimulált PLC, és ezt az egészet összekötjük. És már a programozó elkezdhet dolgozni a virtuális valóságnak a beüzemelésén, tehát amit ő ott a programban megír, hogy hogyan mozogjon az az adott gép, mit csináljon, hogy történik az adatcsere, azt ő előre megcsinálhatja mondjuk 90% vagy 99%-os pontossággal. És amikor eljutunk odáig, hogy fizikailag is ott a rendszer be van üzemelve, áram alatt van, akkor tényleg már csak finom hangolni kell ezen az egészen.
Hát ez végülis ez egy tesztüzem. Ez az úgynevezett virtuális beüzemelés, amiről beszélsz, és ez tényleg nagyon fontos, mert ezt akartam is kérdezni. Ott van az a klasszikus raktár, ugye? És aztán jön a Siemens, jönnek a szakemberek, mérnek, megvannak az adatok, megvalósul a fejlesztés, és akkor mi történik? Akkor van egy-két hét, vagy néhány nap, vagy egy hónap, amikor át kell állni erre az új módszerre. Nem, mert végülis ez a párhuzamos működtetés, ez megoldja ezt a problémát.
Igen, abszolút. Tehát nem mondom, hogy úgymond mindent meg lehet vele előre írni, de gyakorlatilag a 90%-át a helyszíni beüzemelésnek el lehet végezni már előre a szimuláción.
És akkor kijöhetnek a hiba lehetőségek, kijöhetnek a problémák, amit mondtál, hogy beveri a kezét, vagy nem veri be, elfér, nem fér el, vagy bármi más, ami esetleg valamiért még adódhat.
Igen, tehát ugye itt azért előfordulhatnak olyan hibák, hogy nem tudom, az egyik kábel máshova lett bekötve, a szenzor nem érzékes, stb. Tehát nyilván ezek mondjuk teljes mértékben nem lehet kiszűrni egy szimulációba, de magát a program működését azt teljes mértékben meg lehet előre csinálni.
Szóba kerültek már a nemzetközi példák, de nagyon kíváncsiak, hogy van olyan vágyott technológia, amit te láttál valahol a világban, vagy hallottál róla, és amit már jó lenne itt látni nagyon sok magyarországi raktárban is, raktárbázison is?
Azt gondolom, hogy az egyik ilyen legizgalmasabb téma manapság a robotic picking. Tehát ugye beszéltünk különböző anyagmozgató rendszerekről, tároló rendszerekről, de mégis van egy olyan folyamat, ami jellemzően még ma is...
Manuális.
Manuális, igen. Tehát az, hogy mondjuk kijön a raktárból az áru, hogy ott van 10 darab X termékből, és mondjuk a vevő abból csak 3-at rendelt, azt mégis még kézzel kell áttenni.
Kivenni azt a 3-at, vagy azt a 7-et, visszaküldeni a többi 7-et, ugye? Igen?
Igen, igen. Na most ezt a folyamatot ki lehet váltani ezzel az úgynevezett robotic picking-el. Ott van egy robot, ahol mondjuk normál esetben egy ember állna a komissiózó állomáson, kamerával megvizsgálja a termékeket, a dobozt, kalkulál belőle egy megfogási pontot, hogy hogyan lehet azt a...
Optimálisan megfogni.
Igen, igen. Kiveszi a dobozba és átrakja a másikra. Ez most tényleg egy nagyon felkapott téma, tehát jellemzően nagy gyártók, intralogisztikai automatizálásra foglalkozó cégek most ilyen irányba fejlesztenek, és például a Siemens is erős ezen a vonalon. Most az egyik legnagyobb nemzetközi logisztikai automatizálás témájú kiállításon Siemensként bemutattuk, hogy nekünk is van ilyen robotic picking alkalmazásunk.
Hát ilyet már ti is tudtok akkor tulajdonképpen telepíteni.
Igen.
Mi a legnagyobb pillanat egy intralogisztikai szakértő számára a Siemensnél? Tehát Boros Péter, mikor a legboldogabb? Amikor megvan egy szerződés, amikor beindul egy raktár, vagy amikor egy ilyen vadonatúj technológiát, ilyen robot picking, vagy mi ez? Hogy mondják?
Igen. Igen.
Szóval ezt ide lehet hozni Magyarországra. Mi okozza neked a legnagyobb örömet?
Amikor működni látom azt, amit előtte csak egy szoftverben láttam, tehát mindenképpen az hátborzongató élmény, amikor valamit előtte csak mondjuk a szoftverben méretezgettem, oké, beírtam egy számot, hogy ez 5 méter per szekundummal fog menni, de amikor a 1 tonnás rakodógép tényleg elhúz mellettem 5 méter per szekundummal, az egy nagyon jó élmény.
Nagyon szépen köszönöm. Siemens Világ, Boros Péter, a Siemens ZRT intralogisztikai szakértője volt itt a stúdióban. Mindenkinek azt javaslom, hogy a podcast sorozat összes többi darabját is hallgassa meg. Érdemes, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, András.